Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, mondta Ternyák Csaba a Bazilikában, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiát tartották meg ma. Az egriesek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki maga is ezen parancs alapján élt. Ő szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban az Isten szeretetéről adott nekünk példát, tette hozzá, és azt is mondta, ma megvalósult a templom és az iskola szövetsége. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a teljes programot, az előadásokat és a díjak átadását is a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol minden pillanat visszanézhető. Az Egri Főegyházmegye veniszanktiát a felújítást követően 5 év elteltével tartották ismét a bazilikában. Befejezték a helyreállítást a keleti pályaudvarra bevezető vágányokon, közölt a MÁV Inform. Már nincs korlátozás a vasúti közlekedésben. A pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű Kolozsvárról érkező Intercity vonat 5 személykocsija. Senki nem sérült meg, de a baleset a vasúti közlekedésben jelentős fennakadásokat okozott. Paféri Zoltán, a vasúttársaság vezérigazgatója elmondta, a baleset okát a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szervezete egyaránt vizsgálja. Lázár János köszönetet mondott a több mint 100 vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. A közlekedési miniszter továbbá megköszönte az utasok türelmét, megértését és közreműködésüket, illetve méltatta azokat a médiatermékeket is, amelyek gyors és korrekt tájékoztatást adtak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott mai ülésén az alapkamaton, amely így változatlanul 6,75%, nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a júliusi kamatdöntés követő online tájékoztatón még 1-2 kamatcsökkentést nevezett reálisnak az idén, az év végére 6,25-6,5%-os alapkamatot vár. Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224.598-an voltak állás nélkül, az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma ebben a hónapban, ismertette Comba Sándor. Tekintettel a tanévkezdésre, a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztusban folyósítják, emlékeztetett a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy ingyenes tankönyvekkel segíti a kormány a közoktatásban és a szakképzésben tanulókat. Az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés is jelentős segítség a családoknak, jegyezte meg, hozzátéve, hogy minden élethelyzetben igyekeznek segíteni a családokat. Újra igényelhető támogatás a bölcsödei térítési díjhoz. Most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsödében helyezik el. A támogatás csak meghatározott térségekben érhető el. Továbbra is jogosultak az állami segítségre azok a szülők, akiknek gyermekei mini bölcsödébe, családi vagy munkahelyi bölcsödébe járnak, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe. Minden eddiginél korábban indulhat a szüret a hazai almaültetvényeken, írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A legnagyobb termesztőkörzetnek számító Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léalma felvásárlását. Az átlagosnál gyengébb termés várható, a belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszüretelt mennyiség. Idén hozzávetőleg 150.000 tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Oroszország már a viradóra ismét több hullámban indított rakéta és drón támadásokat, amelyek több ukrán régiót vettek célba, legalább 4 ember meghalt. A kijevi régió légvédelmi rendszerei az éjszaka folyamán többször is működésbe léptek. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Honduras fővárosában, a Nunciatúra teraszán üldögélek, lobog a pápai zászló, kicsit borús az ég, toronyházakat látok, apróbb házakat látok, egy kicsit össze-vissza a táj itt a Nunciatúra környékén, de nagyon-nagyon izgalmas terület, és hát beszélgető társam a pápai nuncius, Pintér Gábor atya, akinek a vendége vagyok ezekben a napokban. Kedves Gábor atya, vadonat, új nunciatúra épületben ülünk, de nem új, hanem föl lett újítva. Hány éves itt a nunciatúra?
Igen, valóban, hála Istennek, befejeztük az épület felújítását. Maga a nunciatúra épülete az 73 éves, tehát 1951-ben adták át. Igaz, hogy 3 évig épült, tehát 1948-tól 51-ig épült. De maga a nunciatúra jogi értelemben már 1938-tól létezik az országban. Akkor jött létre az első még nem rezidens nunciussal, attól kezdve van jogi értelemben diplomáciai kapcsolat a modern terminológia szerint.
Ez azért érdekes, mert hát nagyjából 100 évvel később, mint hogy megalakult az önálló többek között Honduras, tehát amikor Latin-Amerika függetlenné vált Spanyolországtól, utána eltelik 100 év, akkor hogy kormányozták az itteni egyházat?
Hát kormányozták akkor is, csak ugye más volt az egész struktúra, tehát ugye a mai fogalmaink szerint az akkori világ és az, például az akkori Közép-Amerika, ha bár ugye 200 évesek ezek az országok, mert gyakorlatilag 202 évvel ezelőtt nyerték el az önállóságukat, de hát teljesen más volt a struktúra, és főleg az egyházi struktúra. Tehát akkoriban például, ha most visszamegyünk 100 évre, 100 évvel ezelőtt az egész Honduras egyetlen egyházmegye volt. Ma 11 egyházmegye van, és 2 érsekség. Tehát teljesen átalakult a dolog, és hát ugye abban az értelemben akkoriban nem volt ennyire lebontva a diplomácia jelenlét. Ugye most ma az egész amerikai kontinensen minden országnak van saját nunciatúrája. Akkoriban az egész Közép- és Dél-Amerikában volt 2-3-4 nuncius. Tehát teljesen más volt a struktúra.
Ez azért érdekes, mert ilyen szempontból nagyobb a szentszéki jelenlét, mint Európában, vagy legalábbis helyre szabottabb, mert hát Európában nincs minden országban nunciatúra, például a Skandinávia 4 vagy 5 országának egy nunciusa van, a magyarországi nuncius egyben azt hiszem még mindig moldáviai nuncius is, nem tudom, hogy így van-e, tehát itt annyi a katolikus és annyi a megoldandó probléma, hogy helybe kell legyen a szentszék, illetve a pápa szeme.
Igen, hát ez pontosan így van, legalábbis úgy mondanám, hogy a világ nagy részén így van, tehát a nunciatúráknak a száma, vagy a nunciatúra jelenléte egy országban nagyban függ a katolikusok számától, ez valóban így van, és hát ugye köztudott, hogy az amerikai kontinensen, ugye főleg ha most Mexikót és onnan lefelé nézzük délre az összes országot, akkor a katolikus többség az egyértelmű. De és ráadásul ugye van egy demográfiai robbanás, azt mondhatom, az összes közép- és dél-amerikai országban a népesség száma az utóbbi évtizedekben meg sokszorozódott. Tehát ezáltal ugye a katolikusok száma is nagyon megemelkedett, hogy csak példaként mondjam Hondurast. Hondurasban az utóbbi 40 évben a népesség meg 4-szereződött. Ugye 40 évvel ezelőtt volt 2,5 millió lakos, és most van 10 millió lakos. Tehát emiatt is a katolikusok száma, az egyházmegyék száma, a püspökök száma, stb. Ez ugye mind megemelkedett, ezért van szükség arra, hogy legyen önálló nunciatúra. Ami mondom, ugye eleinte nem így volt, de hát minden átalakult. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy azért nem mindig a katolikusok száma határozza meg a nunciatúráknak a jelenlétét, mert például az arab országokban is vannak nunciatúrák, ahol százalékosan ugye nagyon kicsi a katolikusoknak a létszáma, de ott ugye vannak egyéb más dolgok, amik ezt igazolják, például akár például a muzulmánokkal való együttműködés, vagy egyáltalán a katolikus egyháznak a megjelenése és a felépülése, ami zajlik például több arab országban, a külföldiek miatt, és hát sok egyéb dolog miatt. Tehát ugye ez sokszor azért is van, mert az az ország kimondottan igényli a nunciatúrának a jelenlétét, a pápai diplomáciának a jelenlétét, és akkor, ha ez megfelelően igazolt, akkor a Szentszék erre pozitívan válaszol.
Térjük vissza magára az épületre, illetve a hondurasi nunciatúra megszületésére, és hát itt sétálgattunk ezzel a gyönyörű, szép felújított épület együttes folyosóján, számolgatta minden korábbi nunciusnak ott van a portréja a lépcsőházban, és azt hiszem 15. 16. nuncius Pintér Gábor.
Igen, én vagyok a 15. nuncius, a nunciatúra hivatalos létre jötte óta, valóban. Hát ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ami itt volt, a nunciatúra feladatát tekintve, és ugye nyilvánvalóan teljesen más volt mondjuk 60 évvel ezelőtt egy nunciusnak a feladata, mások voltak a lehetősége is, ugye a kommunikációs lehetőségek mások voltak, nehezebb volt utazni. Tehát akkoriban, ha egy nuncius elment mondjuk egy pastorális körútra, akkor elment több hétre, mert nem lehetett könnyen ide-oda utazni, nem voltak rendes utak, pláne nem volt repülős lehetőség, tehát az több hétig tartott, és akkor meglátogatott több egyházmegyét, például egy-egy ilyen úton. Azon kívül gondoljuk el a kommunikációnak a nagy változását. Tehát még 30-40 évvel ezelőtt is például a diplomáciai posta az hajón ment, nem repülőn. És az azt jelentette, hogy egy hónap alatt ért ide egy diplomata csomag a Vatikánból, és utána volt egy hónapjuk arra, hogy ezt megválaszolják, elintézzék, hogy majd a következő hajóval egy hónap után vissza tudjon menni. Tehát ugye manapság pedig mindent digitális módon intézünk, tehát jön egy levél reggel 10 órakor, és 12 órakor elküldjük a választ. Tehát ugye teljesen átalakult a munka, a munkának a metódusa, a kommunikáció, akár a püspökökkel való érintkezésnek a lehetősége, a papokkal, az intézményekkel, tehát felgyorsult nálunk is a munka, ha csak a saját életemre visszagondolok, most 28 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, és ha visszagondolok arra, hogy amikor én kezdtem Haitiben, akkor milyenek voltak az adottságok, a lehetőségek, stb., és ahogy most dolgozunk, hát azt mondhatom, hogy minimum 10-szer, 12-szer több a munka, és nagyobb a ritmusa a munkának.
Szóltunk az előbb arról, hogy összesen két püspökség volt ezelőtt 70 évvel Hondurászban, és hát a lakosság is 2 millió alatt lehetett, hogyha 40 éve 2,5 millióan voltak nyilván, és akkor a te idődben született egy érsekség és több egyházmegye is, tehát hogy nőtt föl a mostani struktúráig a hondurasi egyház?
Hát ugye ez is egy fokozatos változás. Nyilvánvalóan elsősorban a népesség növekedés igazolta ezt. Például amikor idejöttem, akkor született a Danli egyházmegye, ami azelőtt a Tegucigalpai érsekségnek volt a része. De miután a népesség annyira megnövekedett, ezért eljött az idő, hogy azt a részt le lehetett választani, le kellett választani, és akkor ott lett egy új püspök, egy új püspökség, és azóta önállóan működik. Vagy egy másik egyházmegye, amit 2,5 évvel ezelőtt hoztunk létre, a Gracias nevű egyházmegye, ami szintén egy másik nagy egyházmegyének volt a része, igazolja az, hogy annyira sok a pasztorális munka feladat, hogy egy püspöknek az szinte lehetetlen már azt a hatalmas területet, népességet, plébániákat, stb. Egyáltalán vizitálni, kapcsolatot tartani, stb. Tehát ez az a folyamat, amiből kialakult az, hogy az 1-2 egyházmegyéből most elérkeztünk a 11-hez.
11-hez is az hány érseki tartomány?
2 érseki tartomány van, Tegucigalpa és San Pedro Sula. Ez szintén már az én időmben hoztuk létre a San Pedro Sulai érsekséget.
És akkor a papnevelés hogy folyik? Egy szeminárium, több szeminárium?
Hát gyakorlatilag van egy nagy nemzeti szeminárium, ezt így is hívják, hogy nemzeti szeminárium, ahol tulajdonképpen minden egyházmegyének a növendékei tanulnak, de ehhez hozzátartozik, hogy az országban van több helyen úgynevezett propedeutikus szeminárium, tehát előkészítő szemináriumok, ez több egyházmegyében van, ahol ugye Magyarországon ezt annak idején 0. évnek hívták, ezt az előkészületet, amíg a jelentkező kispapokat nagyjából egy szintre hozták, ugye sok szempontból, akár a világi képzés szempontjából, vagy egyházi képzés szempontjából. Itt ez a úgynevezett 0. év, ez nagyon sokszor 2 év, tehát nem csak 1 év, hanem 2, és akkor érkeznek el arra a szintre, hogy be tudnak lépni az első évre a filozófiai kurzusokra. Maga a szeminárium nagyon nagy, olyan értelemben, hogy például jelenleg van 160 növendék a szemináriumban. De hát ugye ez az országra lebontva, ez messze nem sok, meg hát ugye tudjuk azt, hogy nem mindenkiből lesz aztán pap, aki szemináriumba lép. Tehát az országot tekintve, megint egy picit a statisztikákra visszatérve, a 11 egyházmegyének összesen 350 papja van, ami nagyon-nagyon kevés, ugye összehasonlítva az európai arányok.
Tehát egyházmegyés pap az egész országban 350?
Nem csak egyházmegyés, ebben már a szerzetesek is benne vannak. Tehát az összes pap, aki itt működik az országban, az 350 a 11 egyházmegyében. Rendkívül kevés. Így van.
Otthon szomorkodunk, hogy csökken nagyon a papi létszám, de hát azért most is 1000 fölött van, 1200 között lehet Magyarországon a papság létszáma, és hát nem 10 millió megkeresztelt van az országban katolikus módon, hanem legfeljebb 5 millió.
Így van, hát szóval erről van szó, ezt mondtam, hogy tehát európai mértékkel mérve itt is, és egyébként ez igaz az egész Latin Amerikára, hogy a papok száma a hívek számához képest rendkívül alacsony. Ugye ez az, mint az európai szemmel nézve, hogy a dolgok másként néznek ki, meg másként néz ki más kontinensekről. Most ehhez csak ugye kiegészítőként mondom, hogy akkor hogy létezik ez az egyház, ugye? Tehát ilyen kevés pappal hogy működik? Hát úgy működik, hogy van egy csomó szerzetes nővér például, akik pasztorális munkát végeznek, de még ennél fontosabb az, hogy van rengeteg laikus hívő, akik szinte hivatásszerűen végzik a pasztorális munkát. Tehát az ő közreműködésük nélkül ez az egyház nem tudna működni. És ez nem egy új keletű dolog, tehát itt évtizedek óta kialakult ez a rendszer, hogy itt úgy hívják őket, hogy az ige szolgái, magyarul így hangzana az ő feladatuk, őket képezik, tehát van egy alapképzésük, és ők bekapcsolódnak a pasztorális munkába, ebbe minden beleértve. Tehát a különböző kurzusokat tartanak, előkészítőket tartanak. A vidéki falvakban, ahová egy pap például nagyon ritkán jut el, tehát vannak olyan falvak, nem kevés, ahová egy évben egyszer vagy kétszer jut el a pap. És az összes többi időben ezek a laikusok, akik föntartják a közösségeket, együtt imádkoznak, sőt, ők keresztelnek is, és hát egyéb más dolgokat végeznek, amiket tudnak. Tehát hatalmas mennyiségű laikus van, aki segít. Csak ez a megoldás. A szemináriumnak a létszáma ilyen értelemben nagy. Azt is mondhatom, hogy tele van a szeminárium, tulajdonképpen nem is tudnának most nagyon többet befogadni. Viszont itt van egy, megint egy nagyon fontos dolog, ami magyarázza azt, hogy a sok szeminarista ellenére miért nincs elég pap, és miért nincs több. Ugye azt tudomásul kell vennünk, vagy tudnunk kell, hogy megint 40 évre visszatekintve, 40 évvel ezelőtt a működő papságnak a túlnyomó többsége, nagyjából egy 80-85%, ezek külföldi misszionárius papok voltak. Nagyrészt jöttek Kanadából, Írországból, Máltáról, például rengeteg ferences érkezett Máltáról, és így tovább. Tehát ők adták a papságnak a többségét. Na most ezek, ugye, mint tudjuk, misszionárius hivatások alig-alig vannak már Európában, vagy akár Észak-Amerikában. Éppen ezért a misszionáriusok létszáma rendkívül lecsökkent, alig van néhány, tehát gyakorlatilag az ő létszámukat is a helyi papsággal kellene feltölteni. És hát ez végül is megtörténik, csak ugye miközben folyik ez a feltöltés, aközben a népesség megnégyszereződött. Tehát sokkal-sokkal több hivatásra, papi hivatásra lenne szükség, ahhoz, hogy egy jobb arányt érjünk el. Mert hogy ez az arány egyébként, ez a nagyjából 300 fős papság, ugye most 350, ez évtizedekkel ezelőtt is ennyi volt.
Szenteltek idén?
Az országban összesen, ha jól emlékszem, akkor 14 papot szenteltek. És ez mondjuk viszonylag jónak számít. Tehát vannak évek, amikor csak 5-6-7 szentelés van.
És említetted, mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, hogy a püspök között még most is vannak missziós püspökök.
Így van, tehát pontosan ezért, mert hogy a helyi papság, akik között nagyon sok kiváló ember van, de ugye egy jó részük még annyira fiatal, hogy nem is nagyon jöhetnek szóba, hogy püspökök legyenek. Tehát most még abban az időszakban vagyunk, egy ilyen mondjuk, hogy átmeneti idő van, amikor nagyjából a 11 püspöknek, ugye a 11 egyházmegye ordináriusának nagyjából a fele külföldi misszionárius. Persze, ugye az egyházban azért igyekszünk nem különbséget tenni a különböző nemzetek között, hiszen itt egyetlen egyház van, és egy egységes, univerzális egyház van, és ezek a szerzetesek, azért ezt fontos tudni, akik itt dolgoznak évtizedeken keresztül, és akiből püspök lesz, hát ők ugyanúgy tulajdonképpen hondurasziak, mint bárki más, mert az egész életüket itt töltötték. Tehát ide jönnek ugye fiatalon, már van, aki 18 vagy 20 évesen ide kerül, és 30-40 év után lesz püspök. Tehát ők nagyon is hondurasziak.
Főleg szerzetesek ezek a püspökök, és hogy honnan jöttek, mely rendhez tartoznak?
Igen, hát ők főleg szerzetesek, ugyanis a misszionáriusok eleve szerzetesek, tehát világi papként, van olyan is egyébként. Tehát
vannak ezek a fidei dómusok meghatározott időre.
Így van, vannak a fidei dómusosok, de ők már az utóbbi időknek a
zsinat után jöttek.
Így van. Tehát a hagyományos misszionáriusok azok szerzetesek, és a nagy részük ferences egyébként, tehát ezek, akiket említettem, tehát Máltáról mindenki ferences, Írországból mindenki ferences, aztán vannak Amerikából, Kolumbiából, és így tovább. Azon kívül ugye Kanadában van egy olyan szerzetes rend, ami kimondottan missziós szerzetes rend, és ők is erősen jelen voltak itt, ma már sajnos nincsenek, mert Kanadában
sincsenek. Mi volt a nevük? Fehér atyák?
Így van. Ők a fehér atyák, igen. Akik itt nagyon-nagyon fontos munkát végeztek. Több egyházmegyét tulajdonképpen ők vezettek, irányítottak és pasztoráltak. Nagyon érdekes karakterek, de még egyszer mondom, tehát itt fontos tudni, hogy ezek nagyon-nagyon elkötelezett, misszionárius lélekkel megáldott papok, püspökök, akik az egész életüket ennek az országnak, ennek a népnek szentelték. Tehát egyáltalán nincs semmiféle megkülönböztetés a hívek részéről, hogy itt most nekünk hondurasi püspökünk van, vagy hondurasi születésű, vagy nem hondurasi születésű. Ez semmiféle nehézséget ebben az országban nem okoz. Hozzáteszem zárójelbe, ez nem minden országban van így. Tehát én dolgoztam olyan országban, ahol gyakorlatilag már elképzelhetetlen volt, hogy egy ne helyi születésűt nevezzünk ki püspöknek. De itt ez nem probléma.
Ez nagyon érdekes, és a Málta egy pici kis ország, ott a földközi tengeren, és a máltai ferences provinciának volt egy speciális missziós területe ez az ország?
Így, ahogy mondod, olyannyira, hogy volt egy külön provincia a misszionáriusoknak Máltán. Ez most már nincs, most már egyesítették, de korábban, amikor nagyon sok missziós hivatás volt, volt egy provincia, ami kimondottan a misszionáriusokat felügyelt, illetve hát nevelte és készítette föl, és volt a helyi provincia.
Mikor kezdődhetett ez a máltai ferences érdeklődés Honduras iránt?
Konkrétan sajnos nem tudok évszámot mondani, ennek nem néztem utána, de ahogy én a helyzetet látom, szerintem legalább egy évszázadnyi története van ennek.
Nagyjából az első világháború után 11. Pius idejében kezdődött, hogy helybelieket méltónak találtak arra, hogy a papképzésbe bekapcsolódjanak és papok legyenek. Aztán egy külön történet az, amikor főleg afrikai országokban, valamikor a zsinat után, vagy a zsinat idején, hogy püspökké szenteltek helybelieket, de ez így volt aztán a Fülöp-szigeteken is. Itt mikori történet ez, hogy helyi papok vannak?
Hát a helyi papok vannak, ez nagyjából az 50-es évektől kezdődött el már, de nagyon kevés, tehát nagyon-nagyon minimális létszám, hogy akkor még szeminárium se volt, tehát az első papi szemináriumot 60 évvel ezelőtt nyitották, 1964-ben, előtte ha volt is hivatás, azok nagyrészt szerzetesek voltak, azért ezt tegyük hozzá, ugye ővelük volt elsősorban kapcsolat, és ők pedig elküldték őket külföldre tanulni, meg képzésre. És akik aztán visszakerültek többen közülük. Az első helyi szentelésű püspök az a Maradiaga bíboros érseknek az elődje volt, őt, ha jól emlékszem, a 60-as években szentelték.
Tehát zsinat.
Zsinat, így van.
Van bíborosa, vagy volt bíborosa, most is van bíborosa? Tehát mikor volt először bíborosa Hondurasnak?
Hát az első és egyetlen bíborosa Hondurasnak, ez a Maradiaga bíboros.
Hát aki a Caritasnak volt a vezetője, ugye egy nagyon karizmatikus ember volt.
Így van, pontosan. Ő a nemzetközi Caritasnak is volt a vezetője, meg sok nemzetközi feladatot végzett. Ő volt az első, akit II. János Pál pápa kreált bíborossá annak idején, ez 90-es évek elején volt. Ő az egyetlen, ő most már nyugdíjas, tehát ugye 82. évében van, tehát ő már hivatalosan semmilyen funkciót nem lát el, de hát ugye, mint tudjuk, a bíborosok, azok bíborosok maradnak ugye halálukig, tehát ha nem is választói joggal, úgyhogy ő így él most itt nyugdíjasként Hondurasban, de most is sokat jár külföldre.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettem Hondurasban, a nunciatúra felújított épületének teraszán. Riportúton jártam a közép-amerikai országban, és részben a hondurasi valósággal, másrészt a közép-amerikai, latin-amerikai egyházi helyzettel, valamint Pintér Gábor közel 3 évtizedes diplomáciai pályafutásának állomás helyeivel foglalkozó sorozat első részét hallották. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a bűnről és a kísértésről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Örök tündöklő napvilág, halandó népnek egy remény, a fönségesnek egy fia, a tiszta szűznek magzata, a felkelőknek jobbod add, a szív keljen föl józanul, s az Úrnak zengje lángolón a hála méltó énekét. A hajnal csillag már ragyog, az egyetlen fényt hirdeti, az éjszakák homálya fogy, minket csak szent fényet töltsön el. Maradjon bennünk ez a fény, világnak éjét üzze el, s minden nap, minden pillanat szívünket tisztán tartsa meg. Lelkünkben, mint élő gyökér, fakadjon gazdagon a hit, nyomában nyíljon a remény, s a bőgyümölcsű szeretet. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s a szent léleknek is veled, időtlen századok során. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mai hittanóránkon az elbukásról és a felemelkedésről fogunk beszélgetni, hiszen mindannyian tudjátok, hogy Isten végtelen szeretettel teremtette ezt a világot, a természettudományos rendet, az ökológiai körforgást is az Isten hozta létre. Csodás harmóniát alkotott, aminek szabályszerűségei megismerhetők. Mindent megfelelően az Isten elrendezett, azaz kozmoszt teremtett. Ezen túlmenően még a fejlődés képességével is megajándékozta az élőlényeket. Hogyha arról kellene beszélgetni, hogy ha látod, hogy az Isten ilyen milyen szépen mindenre gondolt és rendet tette be a világba, és mindenről gondoskodott, és mégis azt látod, hogy például én is ma azt tapasztaltam, hogy ennek ellenére mégis van rossz a világban, és mégis megtapasztaljuk, hogy van bűn a világban. Na hát ez honnan van ez a bűn, vagy ez a rossz a világban? Mi jut eszedbe a rossznak és a bűnnek a fogalma kapcsán? Istentől származik ez a bűn, vagy ez a rossz? Mit gondoltok? Ha Isten mindent jónak teremtett, és beletette ebbe a teremtett világba ezt a rendet, és gondoskodik erről a világról, ahogy ugyanúgy, hogy az előbb meséltük, hogy egy virágról is gondoskodik az Isten, tehát a teremtett világról is gondoskodik, és nem hagyott minket magára, és mégis ennek ellenére azt tapasztalod, hogy itt van a bűn a világba, akkor ezzel kapcsolatban az az első, amit le kell szögeznünk, hogy Isten jónak teremtette a világot, tehát a bűn nem az Istentől származik. De akkor mégis honnan és miért van bűn a világban?
Minden bűn az ördögtől származik, a kísértőtől.
Isten minden teremtményét jónak teremtette. Az embernek és az angyaloknak szabad akaratot adott, ezért képesek a teremtőjük mellett vagy ellen dönteni. És azt is kell tudnunk, hogy az angyalokat miért nem látjuk. Vannak angyalok?
Hát igen, attól függetlenül, hogy nem látjuk őket, attól még ugyanúgy vannak, mint ahogyan Isten is.
És miért nem látjuk az angyalokat?
Az angyaloknak nincs testük, és azért nem látjuk őket.
Az ember földi élete során folyamatosan tud döntéseket hozni a jó és a rossz között. Ezzel szemben az angyalok az Isten mellett vagy ellen csak egyszeri végleges következményekkel járó lehetőséget kaptak. Ők már nem tudják megváltoztatni a döntéseket, mert ők szabad szellemi létezők és nincsen földi életük. Ezáltal most már tudjuk, hogy voltak olyan angyalok, akik fellázadtak az Úristen végtelen szeretete ellen, és szembe helyezkedtek az Istennel. Tehát az angyalokat is Isten teremtette, de az angyaloknak volt egy bizonyos csoportja, akik a szabad akaratukkal úgy éltek, hogy ellentmondtak az Istennek. Őket hogy hívjuk?
ördögnek, bukott angyalnak vagy démonnak is hívhatjuk.
Démon is lehet, így ahogy mondod, Bai, az elnevezésük, és ki az ő vezetőjük?
Az ördögöknek, a démonoknak pedig a sátán.
És mit gondoltok, hogy ők minek örülnek a legjobban, az ördög, hogyha az Isten útján jársz, vagy hogyha nem jársz az Isten útján?
Ők abban lelik örömöket, hogyha valaki letér az Isten útjáról.
És ők irigykednek az ember boldogságára, és a bukásuk következményeképpen tehát ők örökre távol maradtak az Istentől, így aztán azt akarják, hogy az emberek se jussanak el a végtelen szeretetnek az állapotára. Ők megnézik az alkalmat, és ólálkodnak azon, és várva várják a lehetőségeket, hogy téged és mindannyiunkat, minden embert eltaszítsanak az Istennek a közeléből. És ők ezzel munkálkodnak mindig. Minden egyes döntésedben ott vannak, ott akarnak lenni, akarom mondani, és az a céljuk azzal, hogy téged az Istentől távol taszítsanak. És talán nem is veszed észre, mert ugye a képzőművészet megpróbálta ábrázolni az ördögöt, ugye? Biztosan láttatok már ti is különféle ábrázolásokat, ugye tegnap voltunk az érseki palotába, ott is láttuk, hogy hogyan képzelt el a festőművész a pokolt, és hogy milyen képi világgal jelenítette meg, de azt tudnunk kell, hogy hiába festjük le az ördögöt szarvakkal, meg farokkal, meg ilyen lángoló vörösbe, annak ellenére nem így szokott az életünkben megjelenni, ugye jól tudom, hanem hogyan jelenik meg az ördög a mi életünkbe?
Az ördög minden esetben a legkevésbé, legfelismerhetően jelenik meg, hogy ne tudjuk elválasztani a jótól.
És ha mégis ott van a csábításainkba, ugye? Ott van ezekbe a hízelgésekbe, ott van azokban a dolgokban, amik nem is veszed észre, lehet, hogy egy csapda éppen, egy, amire nem tudsz nemet mondani, és később jössz rá, hogy itt buktál el, lehet ez egy hazugság, hogyha anyának a szemébe belehazudsz, lehet ez éppen az, hogyha csak egy kis csokit vettél el, lehet az, amikor csak egy kicsit csaltál a dolgozatnál, tehát hogy ezek mind-mind az ördögnek a mesterkedései azon, hogy téged távol taszítson az Istentől, és még véletlenül sem maradj meg olyan jó gyerek, mint amilyennek az Isten teremtett meg téged. És amilyen alapvetően is vagy. És akkor ő tudja azt, hogy neked mi a gyenge pontod. Mirikének, aki itt ül velem szembe, a szépsége. És akkor tudja az ördög, hogy ő milyen ragyogóan szép és milyen tehetséges, és biztos, hogy meg fogja keresni azt az alkalmat, ahol itt a lelkének, a várkastélyának a leggyengébb bástyája van, és azon keresztül próbál majd téged elcsábítani, hogy letérjél az útról. Aztán van itt, ehhez kell az önismeret nyilvánvalóan, hogy mennyire ismered magadat, mennyire ismered a jó és rossz tulajdonságaidat, mert különben hogy is tudnánk harcolni az ördögnek a cselvetései ellen, ha nem ismerjük magunkat. Mindannyiunknak az életében, ha így most egy picit elgondolkodunk, akkor van egy olyan, vagy több olyan dolog is, amit lehet, hogy még nem is vettél észre, de arról lenne a legnehezebb lemondani. Na mi az, amiről nagyon nehéz lemondani számodra? Ilyen szempontból mi a gyenge pontod?
Hát én is nagyon nehezen tudok ellent mondani mondjuk a telefonnak, vagy a tévének, a sorozatoknak, mert hát bármennyire is próbálom egy kicsit mondjuk lejjebb, hogy többet foglalkozni mással, és kevesebbet mégis tévéznék, de valahogy mindig ugyanott vagyok, ahol elkezdtem.
Így van, és hogyha szoktatok járni, gyónni, akkor a gyónásainkba is ezek a bűnök, ezek az általában mindig visszatérnek, mindig-mindig visszatérnek. Például nagyon a pletyka, vagy a másról rosszat mondani, vagy az, hogy kibeszélni a másikat. Ezek is olyan női bűnök ugye általában, és akkor ezeket is észreveszed, hogy Úristen, én megpróbálok figyelni arra, hogy ne beszéljek ki senkit, és utána mégis oda tekeredik vissza a kígyó, ugye, ami az ördögnek a jelképe, az ilyen képi megjelenítés terén, hogy na már megint beleestem ebbe a hibába, ebbe a bűnbe, úgyhogy elbuktam. Vagy például van, akinek az is nagyon nehéz, hogy ugye igazat mondani, mert nagyon rászokott a füllentésre ezek, amiket mondtunk, hogy ó, csak egy kicsit nem mondom meg az igazat a másiknak, és akkor már ott vagyok, hogy Istenem, hát hiába gyóntam, hiába ígértem meg, hogy erről már leszokok, és mégis ott van. Vagy nekem például nagyon ijesztő az, hogy ez az új készülék a telefonomon kiírja, hogy mennyi időt töltöttem a telefonnal. És hogy ezzel is szembesülni, te jó Isten, hát ha nem ezzel töltöttem volna ennyi időt ezen a napon, hanem azt másra fordítottam volna, Istenem, milyen jó is volna az. Vagy például van olyan, akinek ezzel a megbocsátással, vagy a haraggal vannak problémái. Szóval, hogy azért a lelkünknek a mélyén nagyon-nagyon sok-sok olyan fájdalom és érzelmek lakoznak, és olyan érzések és tettek és tulajdonságok, amikkel meg bűnök, meg bűnre való hajlamok, amivel bizony ezt folyamatosan nyesegetni kell, mert ha ezzel nem foglalkozol, akkor ez nagyon el tudja a személyiségedet is így borítani. És észre se veszed, csak egy megkeseredett ilyen szurkálós ember leszel, aki állandóan mindig a másikba belemar. Ezzel viszont akkor kinek a győzelmi ismerhetjük el, kinek sikerült teljesítenie a küldetést?
A sátánnak.
Ezért aztán mindent el kell követnünk azért, hogy ellen tudjunk mondani a kísértésnek.
Szívvel jövök most hozzád, szabad vagyok, s nem szégyellem már, hogy dicsérjelek, Uram, és kiáltsam boldogan, tiéd minden dicsőség és hódolat. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat, nincsen te, és nincsen új bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad.
Megfogalmazhatjuk akkor egy az egyben azt, hogy az ördög el akar távolítani minket az Istentől, amihez saját képességeit gonoszul használja, torzulást okoz. Így lesz a kozmoszból káosz, azaz rendezetlenség, bizonytalanság és zűrzavar. Mert gyerekek, ahol a bűn így eluralkodik, ott jól szoktátok magatokat érezni?
Nem, ez egy nagyon rossz érzés, amikor egy jó világon azt veszed észre, hogy egyre és egyre rosszabb lesz.
Honnan tudjuk észrevenni egyébként, hogy most valahol elhatalmasodott a bűn? Például tegnap itt az iskolában is történtek ilyen veszekedések, na az hogy nyilvánult meg?
Éreztük a tanulók között a feszültséget, hogy valamiért valaki haragszik arra a bizonyos személyre, és hogy ez nem volt jó hatással szerintem az egész iskolára sem, mert mindenki azon gondolkozott, hogy vajon mi történhetett.
A kísértésbe való beleegyezés az a bűn. Ezeket hogyan követhetjük el, bűnöket? Hogyan tudunk elkövetni?
Lehet ez gondolattal.
Szóval?
Cselekedettel.
És a jó elmulasztásával is követhetünk el bűnöket. A bűn a fele barát és az Isten szeretetének a megsértése. Egyszerűen hogyan tudnánk megfogalmazni a bűnt? Mit nevezünk bűnnek? Lia.
Tudva és akarva elkövetett rossz.
A vétek lerombolja a szeretetet, szeretet nélkül pedig az örök boldogság lehetetlen. Képzeljétek el, hogy a következő történetben egy családról fogok olvasni, és arra a kérdésre kellene majd megkeresnünk a választ, hogy mi lett volna, hogyha a szülők felelősség teljesen viselkednek, vagy a történet így hangzik. Volt egy család, akik nagy vagyonra tettek szert. A szülők azonban még többet szerettek volna gyermekeiknek átadni, ezért szerencsejátékba kezdtek, de sorra veszítettek. Mindig azt gondolták, hogy legközelebb visszanyerik a pénzüket, és egyre-egyre felelőtlenebbül viselkedtek. Az újabb játékok is szerencsétlenül végződtek. A sok kár miatt el kellett adni a házukat, és kisemmizettekké váltak. Utolsó elkeseredésükben jelentős hitelt vettek fel, de abba is belebuktak. Gyermekeik végül csak az adósságot örökölték, amelyet nemzedékeken keresztül kellett törleszteniük. Tehát gyerekek, mit gondoltok, hogy kellett volna felelősség teljesen viselkedni ezeknek a szülőknek?
Hát, hogy a szülőknek meg kellett volna becsülniük azt, amíg van, és nem mindig többet akarni. Lehet, hogy abból a vagyomból, amire szertettek, ugyanúgy tudtak volna a gyermekeiknek átadni belőle, lehet, hogy nem olyan sokat, de mégis. Így pedig a gyerekeiknek nem vagyont hagytak örökségül, hanem rengeteg adóságot.
Az eredeti bűn, vagy ősbűn, az a bűn, amit minden ember emberi mi voltából fakadóan, áteredendően, az emberségéből fakadóan megörököl. Ezt ugye Ádám és Évának a bűnének szoktuk nevezni, hiszen a Biblia szerint Ádám és Éva voltak azok, akik engedetlenségük miatt mindenki megsebzett természetet kapott. Ennek következtében veszítettük el a természetes ártatlanságunkat. Na most ez az áteredő bűn, erről te tehetsz, hogy neked áteredő bűnben kellett megszületned?
Nem, erről senki nem tehet.
Így van. Az eredeti bűn tehát nem egy személyes cselekedet, hanem rajtunk kívül álló, de egy életünket meghatározó hátrányos örökség, úgy, ahogy itt az előbb a családnak az adósságára vonatkoztatva már felismertük az igazságot. Hát ez is azt jelenti, hogy erről senki nem tehet, hanem ez az emberi mi voltunkból fakad. És ugye az áteredő bűnnek az egyik legfontosabb következménye a mi életünkre vonatkozóan az, hogy nekünk, bennünk van emberekbe ez a bűnre való hajlam. Emberi mi voltodból fakad, hogy egyszer is mindenkorra van halál, és hogy a földi életünk véget ér. Na most az áteredő bűn, ha nem lett volna, nyilván, ha Ádám és Éva annak idején, ahogy a Biblia leírja, a szabad akaratukkal nem szekték volna meg az Isten parancsát, akkor az örök élet az, és az Istennel való kapcsolatunk az teljesen őszinte és tiszta és bűn nélküli volna. És azért mondom ezt, mert ez arra vonatkozóan nekünk keresztény emberekre, örök életünkre vonatkozóan kisbabától kezdve idős emberen keresztül mindannyiunk számára egy megfogható magyarázat arra, hogy igenis emberi mi voltunkból fakad az, hogy mi nem csak jót tudunk tenni itt a földön, hanem rosszat is. És arra is, hogy itt a földi életnek a halállal vége van. És talán arra is, hogy eredendően érzed magadba, hogy hiába akarsz te jó lenni, óhatatlan, hogy mégis hozzányúl még a kisbaba is a forró sütőhöz, ugye? Vagy megszaggatja a hajadat. De az nem tudva is akarva elkövetett cselekedet, az még ilyen spontán úgy emberi mi voltából fakad, hogy próbálgatja magát. De aztán, hogyha rászólsz és próbálod őt nevelni arra, hogy a tűzhöz ne nyúljon, akkor előbb-utóbb azért, mivel fáj neki, ezért nem fog többet ugye oda nyúlni a tűzhelyhez. Azt szeretném, hogyha olvasnátok nekem a szögekről egy történetet, és itt arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy hogyan lehet a szögek okozta sebet begyógyítani. Jó? Barna, légy szíves, olvast fel.
Volt egyszer egy nagyon rossz természetű fiú. Az apja megelégelte, hogy mindenkit állandóan sérteget és csúnyán beszélt. Meg akarta vele értetni, hogy a viselkedése rendkívül bántó. Adott a fiának egy zsákszöget, és azt mondta neki, várjen be egyet a kertfa kerítésébe minden alkalommal, amikor elveszti a türelmét, vagy veszekszik a társaival. Az első nap 37 szöget kellett beütnie a kerítésbe. A következő hetekben fokozatosan megtanult uralkodni az indulatain, és a bevárt szögek száma napról napra csökkent. Egy idő után a fiúnak egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe kalapálni. Oda ment az apjához, és elújságolta neki, hogy nem kellett szöget felhasználnia. Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, nem veszekedett senkivel, és nem bántott meg senkit se. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy minden szög kikerült a fadeszkából. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki. Fiam, büszke vagyok rád, de nézd csak, mennyi lyuk van itt. Ez már soha többet nem lesz olyan, mint régen volt. Ugyanígy, ha veszekszel, bántod az embertársaidat, vagy csúnyát mondasz nekik, sebet hagysz bennük, amiknek a nyoma mindig megmarad.
Köszönöm szépen. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezeket a szögek okozta sebeket begyógyítani? Mit gondoltok?
Hát van olyan eset, amikor ezek a szögek okozta lyukak olyan mélyre fúródtak, hogy nem biztos, hogy meg lehet bocsájtani. De mikor még kisebb hibát követünk el egy bocsánatkéréssel, meg lehet, hogy helyre lehet hozni. Próbálkozni lehet.
Szerintem eltüntetni a legtöbb ilyen sebb helyet nem lehet, mert a tetteinknek következménye van, és hogyha én valakit mondjuk nagyon elárulom, akkor neki ott marad az a lelkében, nem fogja azt elfelejteni, és ez örökre, akár örökre meg is bélyegezheti a kapcsolatunkat.
Van megbocsátás?
Van megbocsátás. Meg tudunk bocsájtani, hogyha valaki nem túl nagy dolgot tett.
És hogyha túl nagy dolgot tett, akkor már nincsen gyerekek?
Akkor is van megbocsájtás, csak ahhoz nagyon sok lelki erő kell.
És tudod, hogy ahogy az Isten megbocsátott az embernek, nekünk is meg kell tudni bocsátani egymásnak, és hiszen minden nap imádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított nekünk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és a másik, hogy a tanítványok is megkérdezték Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani. És tudjátok, azt mondta Jézus nekik, hogy 70-szer, 7-szer. És ez nem azt jelenti, hogy számolgatnunk kell, hogy már hanyadiknál tartunk, és húzni a strigulát, hanem azt jelenti, hogy mindig. Egy keresztény embernek mindig arra kell törekednie, hogy meg tudjon bocsátani a másiknak. És lehet, hogy ahogy így mondjátok, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de alapvetően arra kell törekedni, hogy ki tudjál engesztelődni, vagyis először meg tudj bocsátani a másik embernek, és aztán az Istennel is ki tudj békülni, és a Szent Jónás szentsége által újra a kegyelem állapotába kerülni, hogy utána újabb esélyt adjunk egymásnak, és az, hogy az életünket ne a gyűlölettel, a haraggal, és az ilyen gonoszsággal töltsük, hanem az, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak. És tudod, hogyha meg tudsz bocsátani a másiknak, akkor már rögtön nem te vagy az első pont a megbocsátásban, hanem a másik ember. És ha azt nézed, hogy megéri-e ez neked, akkor azt tudom mondani, hogy igen, megéri, mert a te lelked így megszabadul ezektől a rossz lelki érzéstől, a haragtól, az irítségtől, a rossz szándéktól, a gonoszságtól, és hogy ne te leszel ezáltal boldogabb, és kiegyensúlyozottabb személyiség, hogyha neked ezek nem csúfítják be a lelkedet. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istennek, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, és hogy tudjunk szívből örülni annak, hogyha valaki nekünk is megbocsát, mert hogy nem csak nekünk van szükségünk a megbocsátás kegyelmére, hanem arra is van szükségünk, hogy Isten nekünk is megbocsásson, hogy az embertársaink, amikor mi hibázunk, mind nekünk is tudjon adni egy új esélyt, hogy utána békében élhessünk, mert hogy ebben a szeretetben élni a legfontosabb itt a világon, és majd a mennyországban is az örök boldogság állapotában. Így áldjon és segítsen meg minket a kereszténység útján a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Ma a 2024. január 30-ai adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.